Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Németh Zoltán. A személyes kontaktusok ritkítása miatt ezúttal is telefonon készül az aréna, melynek vendége Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre áll.
Jó napot, jó estét kívánok mindenkinek!
A műsort egyébként meghallgathatják majd az infostart.hu hírportálon is. A koronavírus járvány tükrében beszélgetünk most Németország és Ausztria, illetve az ottani példák, illetve a helyzet állása a téma, de először kezdjük a nagypolitikával, ugyanis fenekestül felforgatta azért a német belpolitikát is ez a járvány. Jövő hétre, tehát április 25-ére volt datálva a CDU kongresszusa, ahol elvileg új elnököt választottak volna, Annegret Karrenbauer helyére. Most ezt elhalasztották decemberre. Miként befolyásolja ez Németországot, illetve a német belpolitikát?
Hát azt kell mondani, hogy a halasztásnak nagyon gyakorlatias okai voltak, hiszen arról van szó, hogy több mint 1000 delegátust elhelyezni ez a járványokkal szembe menő deviáns lépés lett volna, tehát ezt mindenképpen el kellett halasztani. És ugyancsak ebben az évben, ahogy említette, egy pártkongresszusra kerül sor a CDU részéről december elején Stuttgartba, aminek egyik fő célja a új alapprogramnak a elfogadása, egy új vezetőség, egy új elnökségnek a választása, és a CDU főtitkárának, illetve pontosabban az elnökének a megválasztása, ahol három jelölt van, Armin Laschet, a észak-rendvesztfáliai miniszterelnök, Friedrich Merz és Norbert Röttgen, aki a Bundestagnak, a német parlament külügyi bizottságának a vezetője.
Ugye az előző választásnál is Friedrich Merz igen esélyesnek tűnt, aztán mégis AKK, Angela Merkel jelöltje lett a befutó. Most milyen esélyei vannak Merznek is? Egyáltalán ez a kampányidőszak, ami a pártelnöki pozícióra szól, hogy így kitulódik jó fél évvel, ez hatással van-e az esélyekre?
Természetesen az, hogy melyik politikus milyen helyzetben van, és hogyan tudja a saját maga kompetenciáját a nyilvánosság előtt bizonyítani, már a járványkérdésben, hisz ez a top téma ma Németországban, az nagyon nagy mértékben befolyásolja az esélyeket. Épp a Armin Laschetnak, aki Rajna-Veszfália miniszterelnöke, esélyei szerintem növekedhetnek, különösen ha sikeres ez a politikája. Ő külön egy szakértői bizottságot is életre hívott azzal, hogy a járványból való kilépésnek az exit stratégiáját kidolgozza. Tehát azt kell mondani, hogy a járvány tulajdonképpen a járvány politikája a intézkedések lazításával összefüggő stratégiai befolyások és a tartományi politikának a sikerei azok igen nagy mértékben a esélyekre is hatással vannak. Általában azt szoktuk mondani, hogy a kormányon lévő párt aznak kedvező a válságkezelés, és ez tulajdonképpen éppen a CDF-nek, a német közszolgálati tévének a politbarométer adatai is igazolni látszanak. Egy március végi felvételről van szó, amelyik a adatait lényegében április elején tették közzé. Ez szerint a CDU 35%-on áll, tehát ez egy nagyon jó eredménynek tekinthető. Az SPD még mindig 20% van, alatt van 17%, a zöldek 20, és az alternatíva Németországnak 10, a baloldal 7, és az FDP a 5%-on van. Ha megnézzük a népszerűséget, hogy szimpátia és teljesítmény tekintetében ki a legnépszerűbb, legkompetensebb német politikus, és ott a skála plusz 5 és mínusz 5 között helyezkedik el, Merkel áll az élen, 2 ponttal Scholz, tehát a pártnak a vezetője 1,8, a bajor miniszterelnök Zöder 1,8, az egészségügyi miniszter 1,4%, Laschet 1,1%, és folytathatnám a sort egészen Linnerig, a FDP-nek a vezetőjének 0,4%-a van. Tehát el lehet mondani azt, hogy gyakorlatilag a válságkezelés eddigi szakaszából az uralkodó kormánypárt és bizonyos értelemben, kisebb értelemben a szociáldemokrata párt is profitálhat.
A szociáldemokrata párt népszerűsége egyébként növekedett, vagy pedig a CDU-CSU támogatottsága az, amely figyelemre méltó?
Hát itt az a régi probléma van, hogy a nagy koalícióban a különböző elfogadott törvényjavaslatok azok mindig általában a CDU-nak kedveznek, és tulajdonképpen a Szocialista Párt nem tudott kijönni a 20% alatti gettóból, tehát ott megrekedt volt, amikor 14-13% is volt, most 17%-ra mérik, tehát tulajdonképpen a CDU-nak az esélyei növekedtek meg. Itt talán még megemlítenék egy dolgot, ami ugyancsak a stratégiai erőviszonyok tekintetében is fontosak, és még hagyd mondjam azt, hogy ebben az évben még Németország tanács elnök is lesz az európai
bizony július elsőjétől.
Tehát egy nagyon kényes szakaszba veszik át a stafétát. Hozzáteszem azt, hogy jövőre, 2021-ben három tartományi választás lesz, Baden-Württembergbe, Rajna-Pfalzba és Sachsen-Anhaltba, az egyik keleti tartományba, Sachsen-Anhaltba. És hozzáteszem még azt, hogy jövőre lesznek a parlamenti választások. Tehát azt kell mondani, hogy nem kell különösebb jóstehetség ahhoz, annak állításához, hogy a parlamenti választások esélyei és a járvány problémáknak a menedzselése az nagyon nagy mértékben összefügg egymással. De van egy másik nagyon fontos kérdés, ami ugyancsak a választások kimenetelével rendkívül fontos, a többségalkotás kérdése a német parlamentben és a német választásokon. Itt parlamenti és tartományi választások egyaránt lesznek. A probléma az, hogy a német történelemben a 1945 utáni Bonni köztársaságban egyszerű volt a többség, mert a nagy pártok, a Szozdemek és a CDU-CSU könnyen létre tudta hozni a többséget, és a szélsőséges pártok esetében pedig sikerült ezeket a pártokat visszaszorítani, mind emlékezetesen Franz Josef Strauss mondta, hogy a CSU-tól jobbra nincs legitim párt, ott a CSU-tól jobbra csak a fal van, mint ő hangsúlyozta.
Tanáról nem is mondta itt az előbbi statisztikáknál az Alternatíva für Deutschlandnak a támogatottságát, az hogyan alakult az elmúlt hetekben, hónapokban?
10% körül mérik, volt 8% is, tehát itt főként az alternatív Németország belüli pártpolitikai problémák merültek fel, és gyakorlatilag visszaszorult ez a párt, és azt kell mondani, hogy úgy tűnik, hogy a nagypártoknak sikerül a alternatíva Németország választóinak részét visszanyerni, különösen a CDU-nak, de hát ez még csak többszöri mérés alapján lehet bizonyítani.
Milyen témákkal, mert korábban mondta ön is itt az Inforádió stúdiójában, hogy bizonyos fajta témákat át kell vennie a kereszténydemokratáknak, a CDU-nak, a CSU-nak, az AfD-től ahhoz, hogy feljebb tudja tornászni a támogatottságát. Ez sikerült neki, és emiatt állnak jobban, vagy pedig abszolút a járványnak a farvizén tudtak emelkedni?
Én azt hiszem, hogy a járvány kérdése a mindent visz kérdésekhez tartozik. Korábban az alternatíva Németországnak a berobbanását tulajdonképpen a merkeli euróválságkezelési politika és a migrációs válságkezelési politika tette lehetővé. Ezek a kérdések kicsit háttérbe szorultak, és most a járvány kérdése, az ezzel kapcsolatos lépések alapvetőleg befolyásolják. De hogy a előbbi gondolatot befejezzem el, amivel arra akartam utalni, hogy a többségalkotás kérdése most azért nehéz, mert egy új párt jelentkezett az alternatíva Németországnak, és a két nagy párt a nagy koalícióban már nem tud létrehozni többséget. Igaz, a legutóbbi közvéleménykutatási eredmények már biztatóak voltak ebben a tekintetben, de nagyon nagy kérdés az, hogy a jövőbeli parlamenti választásokon sikerül-e többséget hozni. Itt lényegében az a kérdés, ami a CDU számára is nagyon fontos, de az SPD számára is, hogy mind a két pártban van egy személyi vezetési válság és egy irányválság, egy tartalmi válság. A személyi válság kérdése az SPD-be megoldódott, tehát új vezetője van a pártnak, pontosabban vezetői, egy kettős, egy duó van. Ugyanakkor ez a kérdés, mint ahogy erről beszéltünk, a CDU esetében kitolódott decemberre, már a CDU elnökének a megválasztása. És hát lényegében azt kell mondani, hogy a tartalmi válság pedig az, hogy hogyan viszonyuljon az SPD, például a szociáldemokraták a koalícióhoz. Tehát van egy törekvés, a párt egyik szárnya a baloldali programot akarja erősíteni, míg a pragmatisták lényegében nyitottak és megerősítették a koalíciót. A CDU részéről pedig az a kérdés, hogy az a doktrína, amit úgy hirdettek meg, hogy a szélsőségekkel kooperációs tilalom van, tehát sem a posztkommunista baloldala, sem pedig a szélsőjobboldalinak tekintett alternatíva Németországnak nem lesznek a partnerei, nem működnek együtt vele. Ez lényegében sokáig a többségalkotás megnehezítette, ahogy a német tartományi parlamentekben láttuk, hogy két-három pártnak kellett összeállni ahhoz, hogy többséget hozzanak létre.
Viszont Türingiában azért mégiscsak összefogtak az AfD-vel. Tiltott gyümölcs még a CDU-CSU számára az AfD?
Természetesen itt egy kettős együttműködési tilalom van, mind, ahogy mondottam, a posztkommunista linke baloldal, mind pedig a szélsőjobboldalinak tekintett alternatíva Németországgal szembe. Tehát nagyon lényeges kérdés a többségalkotás tekintetében, hogy az egész járványkezelés és a gazdaság, társadalom visszaemelése a normál üzemmódba, ami sok-sok apró lépésekből áll, ez sikeres legyen, hiszen a jövői parlamenti választások sikerít a jelenlegi járványproblémákkal összefüggő kérdéseknek a kezelésétől függ.
Mennyire van a reflektorfény Berlinen, és mennyire, mint ahogy ön is fogalmazott, inkább a különböző tartományokon? Tehát mennyire kezelik egységesen ezt a mostani helyzetet, akár gazdasági, akár egészségügyi szempontból?
Németország egy föderális ország, mint ismeretes, és sokan bírálják a föderalizmust, hogy meglassítja a döntéshozatalt, hiszen alsóház, felsőház van, és a felsőháznak is a tartományok képviselete reprezentálódik, ott is el kell fogadni a törvényeket, tehát hosszú a folyamat, és drága, költséges a föderalizmus. De azt kell mondani, hogy a válságkezelés tekintetében komoly előnyei vannak, hiszen mindig az a kérdés a föderalizmusnak, hogy mi az egység része, tehát mik az egységes intézkedések, és melyek azok, ahol az egyes tagállamoknak, részállamoknak, tartományoknak a sajátságait figyelembe veszik. Ez a törvénykezésnél nagyjából figyelembe veszik, hogy vannak csak olyan törvények, amit a landok hozhatnak meg, van, amit a központi állam és a landok, és van olyan, ahol gyakorlatilag csak az állam hozhat. Na most a járványkezelésnél is tapasztaljuk ezt, hogy itt egy rugalmas föderalizmus érvényesül, nem egy merev centralizmus, hogy mindent a központban mondanak meg, hanem tulajdonképpen ezeknek az intézkedéseknek a lazítása, enyhítése is gyakorlatilag azt mutatja, hogy különböző módok vannak. Hát a két, ha nem is szélsőséges, de ellentétes példa, Észak-Rajna-Vesztfália és Bajorország, a két legnagyobb tartományról van szó. Például azt látjuk, hogy Bajorországban sokkal több érintettje volt a járványnak, egy jóval keményebb, szigorúbb, erőteljesebb járvány ellenes politikát folytatnak, és Zöder, a CSU-nak a tartományi miniszterelnöke soha nem volt ilyen népszerű, 90%-os eredményt ért el. Armin Laschet pedig ilyen tekintetben sokkal lazább, de ő is azt mondja, hogy konszenzus alapján kell lépésről lépésre, apró dózisokba kell előre haladni. Tehát a normalitáshoz vezető út az egység igénye mellett megengedi azt, hogy ez ne úgy érvényesüljön, mint a központból merev centralisztikus intézkedéseknek a meghozatala.
De ez mind a két területre érvényes? Tehát az egészségügyre és a gazdaságra is?
Természetesen, ez érvényes. Természetesen most ebbe a német föderalizmus vitájába talán nem menjünk be, de utalnék arra, hogy természetesen a tartományok között van elégedetlenség néha, hogy a központi állam az túlterjeszkedik sok esetben. Természetesen a pénzről van szó, akkor minden tartomány az érdekelt a központi államban. Ugyanakkor van egy olyan mechanizmus is, hogy lényegében a német alaptörvény előírja, hogy minden tartományban azonos életviszonyokat kell biztosítani. Ennek érdekében egy olyan mechanizmus van, ahol lényegében a gyengébb adósságokkal küzdködő tartományok javára, beleértve a fővárost, Berlint is, a gazdag tartományokból újra elosztanak összegeket, ami egy újabb problémát jelent, ami a versenyt, a versenyföderalizmust akadályozza.
Egyébként a járvány problémára. Egyébként igen, ezt akartam kérdezni, hogy a járvány mennyire érintette másképp a keleti, illetve a nyugati ország részt, mert ugye Magyarországon is elterjedt az a hír, illetve itt Kelet-Európában, Közép-Európában, hogy a BCG oltás az bizonyos fajta védettséget jelent sok mindenki számára, akik az 50-es évek után születtek, és ez látható a keleti statisztikákon is.
Hát természetesen azt kell mondani, hogy Németországban is elterjedt a járvány. Bajorországot talán többet érintette itt a nyári sízszezonnál, a karneváli időszak kapcsán említenek lazaságokat, ami miatt talán a német átlagon felüli érintettsége volt a járványnak Bajorországnak, de hozzá kell tenni ezt, hogy magának a járványnak a jelentőségének a megítélésében is a kezdetben voltak problémák. Nem akarom most a migrációs problémát előrehozni, de januárban például Jens Spahn, aki a mostani egészségügyi miniszter, arról beszélt még január 20-a táján, miután Wuhanban már voltak áldozatok, hogy gyakorlatilag ennek a járványnak a elterjedésétől nem kell tartani. Igaz, hozzáteszem azt, hogy az Európai Unió járványügyi hatóságai se, a svéd szakértők sem tudtak megbízható előrejelzést adni. Na most az, hogy miként érintette Németországot a járvány, és miként küzd vele, azt hiszem, hogy az a legjobb, hogy nemzetközi összehasonlításban próbálunk egy ilyen madártávlatból egy képet adni erről. Hát először is a mostani legfrissebb dolog talán az, hogy sokáig az eset számok már a járvány által érintett személyeknek a száma nem csökkent. Körülbelül a érintetteknek a fele gyorsan meggyógyult, anélkül, hogy bármilyen kórházi ellátásra igényt tartottak volna. Tulajdonképpen a járványt nem tudták sokáig elszigetelni, gátat közé tenni, de a járvány sikerült lelassítani. És tulajdonképpen ma volt egy érdekes sajtóértekezlet, 16. április, és a Robert Koch intézet, aki ebben a járvány menedzselésben központi szerepet játszik, kijelentette a mai beszámolójában, hogy az esetszám, tehát a járvány által érintett személyeknek a száma az előző hetihez képest csökkent. Tehát április 12 óta pontosabban többen gyógyulnak, mint megbetegednek, naponta körülbelül 3000 érintetről van szó. És ami nagyon lényeges a német járványhelyzetnek a megítélésében, van egy úgynevezett reprodukciós vagy infekciós ráta, magyarul arról van szó, hogy egy ember hány embert fertőz meg. Március elején ez a ráta 3 volt, ami azt jelentette, hogy egy ember 3 másik embert fertőzött meg. Április elején ez 1,2 volt, és a mai bejelentés alapján 0,7, ez egy statisztikai szám, tehát azt jelenti, hogy egy ember nem teljesen képes egy másikat megfertőzni. Na most ez azért fontos, hogy a egynél kisebb ez a jelzőszám, mert ilyen dinamika mellett nem lehet számítani arra, hogy a kapacitás problémák már a német egészségügy kapacitás problémáival kellene számolni.
Ezt hogyan sikerült egyébként elérni, mert azért egész európai viszonylatban azt mondják, hogy a német mentalitás megint érvényesült itt, és nagyon fegyelmezettek a németek, és ők valóban betartják a kijárási korlátozásokat, illetve talán még itt a dél-koreai példa után itt is volt, talán életbe lépett ilyen mobiltelefonon való nyomon követése a fertőzötteknek.
Hát igen, itt már a exit stratégia, amit április 15-én fogadtak el, már azelőtt is hoztak lépéseket, és gyakorlatilag bizonyára ennek a következménye, hogy sikerült elszigetelni a járványt. Hozzátenni még a német egészségügyről alkotott képről és nemzetközi összehasonlításon, hogy Németországban 100.000 főre a legmagasabb a intenzív osztályon az ágyak száma, ez 33,9, az USA-ban 21,8, Ausztriában 28,9, Franciaországban 16,32. 100.000 főre a halottak száma is Németországban volt a legalacsonyabb, ez most 3800-4000 között van, míg csak összehasonlításképpen, hogy mondjam, hogy a USA-ban ez 31-32 000, Olaszországban 22 000, Spanyolországban 19 000, Franciaországban 18 000, Nagy-Britániában 13 000. Tehát ebben a is. És már korábban is az a tendencia érvényes volt, és ez is annak tulajdonítható, hogy itt a menedzselés jól megy, hogy a megbetegedések számának a megduplázódása, megkettőződésének, ennek az ideje, ez egyre inkább növekedett, olyannyira, hogy most például jó hónapot vesz igénybe, hogyha a korábbi dinamikával menne, hogy megkettőződjön a betegeknek a száma. Tehát azt kell mondani, hogy ebben a tekintetben ez nemzetközi összehasonlításban nagyon pozitív, és nyilvánvalóan ebben azoknak az intézkedéseknek nagy szerepe van, amit hát április 15-én bejelentettek a német kormány és a német tartományok miniszterelnökeinek a tárgyalásai nyomán. Itt azt kell mondani, hogy a exit stratégiának, tehát a járvány...
Igen, a Brexit után is, hogy hogyan lépnek ki, Brexit igen. után szabadon, hogy hogyan lépnek ki a járványból, tehát az exit stratégia.
Igen, itt ezt intézményesítették olyan módon, hogy a német kormány, itt Merkel és a 16 tartomány miniszterelnöke egy telekonferenciát tart, és itt határozták meg, hogy hát hogyan térnek vissza a normalitáshoz. Itt az eredményeket ezelőtt 2-3 nappal még Merkel is úgy mondta, hogy tulajdonképpen egy nagyon törékeny sikerről van szó, egy köztes sikerről van szó, és a bejelentett intézkedésekből néhányat kiemelnék, amelyek már a elhatározott lépések előtt is voltak, például hát az egyik, amin a kritika is és vita is kirobbant, hogy a kiskereskedelemben a 800 négyzetméternél nem nagyobb eladott rendelkező üzletek lényegében április 20-ától újra kinyitnak. Na most itt hozzáteszik azt, hogy feltételek vannak, higiénis feltételek, a belépésnek az irányítása, a várakozó hosszú sorának a elkerülése, vagy olyan intézkedés, hogy a nagyságtól függetlenül, tehát ez a 800 négyzetméteres szabály nem érvényesül, az autó, kerékpárkereskedő, könyvesboltok is kinyithatnak, ugyanilyen feltételek mellett a könyvtárak, archívumok, állat- és növénykertek is, és hozzátenném azt, hogy a vita olyan kérdésekről van szó, hogy például az éttermeknek a kinyitását gyakorlatilag ez nem tartalmazza, és a gasztronómiai ipar gyakorlatilag rendkívül érzékeny, tehát itt a csődöknek a száma, ha csak nem történik valami egyéb lépés. Ugyanakkor ez a 800 négyzetméter pedig azt hangsúlyozza, hogy hát nyilvánvalóan, hogy ennél nagyobb eladótérre rendelkező üzletekben sokkal több lehetőség van arra, hogy a belépő vásárlók jobban el tudjanak szigetelődni egymástól.
De akkor ezek szerint a tömegrendezvényekre hogy... például nem vonatkozik ez a lazítás, igen. illetve arra, hogy bármifajta szórakozóhely megnyisson, koncertek, szabadtéri rendezvényeket tartsanak.
Igen. Tehát a kérdés az, hogy miként funkcionálnak a társadalmi távolságtartási szabályok egy kisebb boltokban, mint nagyokban. Most hozzá kell tenni azt, hogy ezek az intézkedések kompromisszumoknak az eredménye, és nyilvánvalóan sok esetben merül föl, hogy ez mennyiben sérti a fair versenyt, mennyiben diszkriminatív. Na most a templomok, mecsetek, zsinagógakban is tilos az összejövetel, a szállodák csak szükségszerű és kifejezetten nem turisztikai célokra állnak rendelkezésre, és tulajdonképpen augusztus 31-ig a nagy rendezvények, tehát koncertek, futballmérkőzések is fel vannak függesztve. Na most az iskolák kérdése az egy.
Mindjárt folytatjuk az iskolákkal is, de csak a második részben, ugyanis ott is lesznek lazítások talán még ebben a fél évben, május elejétől. Az Inforádió arénájának vendége Kisé László, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára. Az adást egyébként az infostart.hu hírportálon is hallgathatják és hallhatják. A hírek után folytatjuk.